prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Emőt Pál.
Köszöntöm a hallgatókat. Plecser Tamást, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőt kérdezem a magyar-orosz gázipari szerződésről, illetve az európai gázhelyzetről. A második részben Jónap Richárddal, a Concord Értékpapír ZRT portfólió menedzserével, a gyors jelentéseket lassan befejező amerikai tőzsdéről, illetve egyes technológiai részvények veszőfutásáról beszélgetek. Tehát köszöntöm első vendégemet itt a stúdióban, Plecser Tamást, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőt. Szervusz, Tamás!
Jó estét kívánok, szervusz!
Az orosz-magyar csúcs találkozó után sokan szeretnénk tudni, hogy mennyiért veszi Magyarország az orosz gázt. És igaz-e, hogy jóval olcsóbban, mint a nyugat-európaiak, például a németek? Mit tudhatnak azok a szakértők, mint például te, akik ezzel foglalkoznak?
Hát sajnos sok információnk nekünk sincsen, inkább feltételezéseink vannak. Az egyik ilyen feltételezés az az, hogy Magyarország ezt a 4,5 milliárd köbméternyi földgázt, amit ugye évente megvásárol, ezt is hasonlóan, mint más Gazprom vásárlók, valami fajta átlagáron vásárolja, valószínűleg egy 6 vagy 9 hónapos átlagáron, és az is feltételezhető, hogy ez az átlagár, ez valamilyen szinten az európai gázárakhoz kötődik. Legvalószínűbb az, hogy a leglikvidebb, azaz a legnagyobb Hollandiában lévő gáztőzsde árahoz van ez kötve. Ez valószínűleg tűnik egyébként, mint az olajár alapú árazás. Ennyit tudunk körülbelül a szerződésről.
Egyébként ugye volt a múlt év végén egy sajtótájékoztató, mondhatnám úgy is, hogy kormányinfo, és ugye ott egy érdekes kérdést tett föl a Financial Times Orbán Viktornak, és azt kérdezte, hogy igaz-e, hogy 1000 köbméterenként 225 dollár körüli áron kapjuk a 15 éves magyar-orosz gázszerződés keretében a gázt, azért cserébe, hogy nem szállítunk visszafelé az ukránoknak. Persze Orbán Viktor kitérő választ adott, viszont elismerte, amit te is itt említettél, hogy a tőzsdei árakhoz igazodik a gázárképlet. Tehát ugye ebből ennyi biztos az, hogy mennyiért ugye az továbbra is homály.
A 225 dollár ez nagyon, egy irreális, nagyon alacsonynak tűnik. Én nem hiszem azt...
Nagyságrendet próbáljunk azért valahogy...
Az elképzelhető, hogy az oroszok adnak némi fajta kedvezményt, ugyanis nekik az a politikájuk, és ezt ők többször is hangsúlyozták, hogy mindenképpen szeretnének hosszú távú szerződéseket. Ennek az a fő oka egyébként, hogy a Gazpromnál is kezdenek a mezők kimerülni. Tartalékok, illetve készletek még vannak. Ezeknek a kimerítése, vagy ezekbe való beruházás azonban részben annak a függvénye, hogy lesz ennek a földgáznak hosszú távon ára. Na most Oroszország, bár ugye próbál kelet fele, tehát Kína fele nyitni, az exportpiacának a zöme az még mindig Európa. Tehát Európa közel 200 milliárd köbmétert jelent, Kína még mindig csak 10 milliárd köbmétert jelent eladásokban. Tehát így ebből látható az arány. Kína nő egyébként, de mondjuk 10-20-ra fog most emelkedni valószínűleg az eladott mennyiség. De azért Európa számukra a főpiac. Viszont az Európai Unió folyamatosan olyan üzeneteket küld Oroszország felé, hogy a földgázfogyasztás előbb-utóbb lefele fog menni, Európa gyorsított ütemben zöldít. Ez ugye bizonytalanságot okoz az oroszoknál is, hiszen ők azt mondják, hogy nem tudjuk, hogy ruházzunk-e be, ha szükség lesz erre a gázra. Ezért örülnének ők egy hosszú távú szerződésnek, és valószínűleg erre adnak némi kedvezményt, némi diszkontot, de hogy ez ilyen mértékű legyen, hogy a piaci árhoz képest mondjuk a harmada legyen ez az ár, ez szinte kizárt.
Mennyi ma a világpiaci ár, pontosabban az európai piaci ár?
Hát az európai piaci ár az most ugye jelenleg olyan 75-80 euró per megawattóra, amit ugye átszámítva dollár per köbméterre, vagy dollár per ugye 1000 köbméterbe szokták ezt számítani, az körülbelül olyan 8-900-ra jön ki most így fejből, lehet, hogy ebben egy picit tévedek, de körülbelül ilyen árak vannak jelenleg. Tehát ez a 225 dollár per 1000 köbméter, amit a Financial Times mondott, ez irreális.
Na most Magyarország ugye 4,5 milliárd köbmétert vesz az oroszoktól, a magyar igény az olyan 9-10 milliárd köbméter körül van, és ebből mennyi a hazai? Hát, mármint a hazai kitermelés.
Igen, tehát a 10 milliárd köbméter körüli a jelenlegi fogyasztásunk, körülbelül olyan 1-1.5 között van a magyar termelés. Azt kell még tudni, hogy a magyar háztartási fogyasztás az olyan 3,5-4 milliárd köbméter maximum.
Tehát az orosz gáz körülbelül fedezi ezt, az szinte biztos.
Igen, tehát amit gyakorlatilag az MVM vásárol majd a Gazpromtól, ez bőven fedezi a magyar háztartási igényt. Valószínűleg még akár a KKV-kat is be lehetne ide vonni, még ezt is fedezni.
És akkor a többi, az Nyugat-Európa, vagy honnan jön a többi? Mert hát azért még mindig, ha jól számoltam, azért 4,5 milliárd orosz földgáz, 1,5 milliárd hazai termelés, ugye az 6. Akkor még mindig van egy 4 milliárdos valamifél, valahonnan beszerzendő gáz, 4 milliárd köbméter.
Igen, hát ugye vásárolnak még mások is, tehát hazai szereplők is az orosz Gazpromtól, de ugye ez nem hosszú távú szerződés keretében történik, hanem rövid távú vagy azonnali piaci tranzakció keretében. Emellett ugye Magyarországnak van még beszállítási pontjai. Az egyik ilyen a HAG vezeték, amely Nyugat-Európa felől szállíthat földgázt Magyarországra. Ez egyébként valószínűleg nagy részt orosz földgáz, ami ugye megkerüli Magyarországot, tehát mondjuk ami Ukrajnán keresztül és Szlovákián keresztül visszafordul Ausztriába, innen vehetünk földgázt, illetve van még dél-nyugati irányból, Horvátország felől betáplálási lehetőség, ugye megnyílt ez a bizonyos cseppfolyós földgázállomás a Körök-félszigeten, innen tulajdonképpen potenciálisan egy olyan 1,5 milliárd köbméter jöhet, ennél azért kevesebb jön általában, egy részét ugye a horvátok is felvásárolják, vagy megvásárolják.
Ennek egyébként mennyi az ára?
Hát ez piaci ár, éppen amennyiért sikerül a piacon találni szabad forrást.
Ilyenkor, amikor ugye az európai gázpiacon hiány van, akkor nyilván magas az ár, vagy magasabb, mint az európai földgázár?
Általában magasabb, de ez egy piaci folyamat, tehát itt vannak olyan időszakok, amikor ugye vásárolnak. Most például január elején nagy mennyiségű LNG érkezett Európában, pont azért, mert a világpiacon lévő ár az meg, vagy olyan ár volt, ami vonzó volt az európai vevők számára. Egyébként az LNG terminálnál is lekötött az MVM bizonyos kapacitásokat, illetve a Shell is lekötött bizonyos kapacitásokat, tehát azért az ide érkező cseppfolyós földgáznak egy része szintén valami fajta hosszabb távú szerződés keretében érkezik. Azon fölüli mennyiség viszont az azonnali piacról szerezhető be. Van még egyébként egy beszállítási pont, ami ugye kiépült, ez Románia fele, bár itt ugye nagyon nagy mennyiségű feles gáz nincsen, de ha megépül ez a bizonyos fekete-tengeri kitermelés 2026-27-re, akkor ebből
ez az orosz gáz, az azerbajdzsáni gáz, ez milyen gáz?
Nem, ez romániai gáz, ez Romániában a Fekete-tengerből lesz majd kitermelve, innen lehet szállítani. De ha már említetted az azeri földgázt, ez a bizonyos déli gázfolyosó, amit ugye az oroszok kezdeményeztek, ezen keresztül elméletileg hozható azeri gáz. A gyakorlatban én ennek azért sok esélyét nem látom, bár ugye Szijjártó miniszter úr több alkalommal is volt Azerbajdzsánban, és ott kapott némi ígéretet. Egyszerűen ennek az az oka, hogy erre az azeri gázra nagyon nagy kereslet van útközben. Tehát mind Törökország, mind Olaszország, és illetve Görögország is ezt előtte megvásárolja, mielőtt eljutna hozzánk. Annyi mennyiségük pedig nincs, hogy minden igényt ki tudjanak elégíteni.
Bár most nagyon enyhe az idő, azért mostanában sokat ír a sajtó arról, hogy Európában gázhiány van, különösen ugye, hogyha a tél hosszú lesz, hirtelen lehűl a levegő, stb. Vagy az ukrán-orosz háború miatt befagynak esetleg a vonalak. Nem is beszélve arról, ugye, hogy az északi áramlat 2 gázvezeték a levegőben lóg valahogy. Szóval mi a helyzet az európai gázpiacon?
Hát nagyon úgy tűnik, hogy ez a fűtési szezon, ez meg lesz, de minden jel arra mutat.
Magyarul, itt már nem fagy meg Európa.
Itt már nem fagy meg Európa. Egyetlen egy dolog lehet, hogy ami mondjuk még okozhat meglepetést, ha Oroszország minden gázszállítást leállít. De azért ez egy nagyon...
Ezt meg lehet technikailag tenni?
Technikailag meg lehet tenni, de hát ez nyilván az oroszoknak is egy borzasztó csapás lenne, hiszen gyakorlatilag ők folyamatosan termelik ezt a földgázt. Ha ezeket a gázcsapokat lezárják, akkor az a termelés visszafogását is jelenti. Márpedig a gáztermelés az nem olyan, mint mondjuk a folyó csapvíz, vagy a csapból folyó víz, hogy bármikor kinyitom vagy lezárom. Ennek a lezárása adott esetben a termelés visszaesését is okozhatja, tehát ez óriási károkat okozhatna Oroszországnak. Nem hisz abban senki, hogy ez bekövetkezne, még akkor sem, hogyha adott esetben Oroszország leruhanja Ukrajnát. Én azt gondolom, hogy akkor is az oroszok termelni fognak és szállítani fognak, legalábbis azokat a szerződéses kötelmeket, amelyek megvannak, azokat egyébként ki fogják elégíteni. Egyébként pont utána néztem, mert ez egy nagyon érdekes kérdés számomra, hogy ugye ebből a idénre, vagy 2021-re tervezett 185 milliárd köbméternyi EU exportból mennyi az, ami szerződéses?
2021 vagy 22?
Ez 21-re, ennyit, tehát 21-ben 185 milliárd köbmétert terveztek az oroszok, állítólag körülbelül ennél kevesebben csak olyan 173 milliárd köbmétert szállítottak le. Na most ebből, ugye pontos adatot nem lehet tudni, de ebből olyan 140-150 milliárd köbméter lehetett, ami le volt szerződve. Egyébként nem csak Magyarországnak van szerződése, éppen néztem, hogy Ausztria is 2030-ig mintegy 6 milliárd köbméterre le van szerződve az oroszokkal. Igen.
Tehát akkor nagyobb mennyiségre, mint Magyarország.
Igen, pontosan. Tehát az oroszoknak a nagy része, amit azért ide szálltanak, az a szerződéses mennyiség. Még egyszer hangsúlyozom, a 185 milliárd köbméteres tervezetből olyan 140-150 milliárd van lekötve. A fölötti rész az, amit ők a spot piacon adnak el.
Ha az északi áramlat 2 az nem lép életbe, magyarul úgy van, ahogy most van, akkor a jelenlegi vezetékeken keresztül nyugodtan el tud jutni az orosz gáz Nyugat-Európába? Tehát igen. Akadály nélkül?
Igen, de több probléma is van, ami miatt valószínűleg azért, ha mennyiség csökkenhet, hogyha az északi áramlat 2 nem lép életbe. Egyrészt Ukrajna felé 2024-ig van az oroszoknak szerződésük, tehát 2024-ig szállíthatnak, egyébként most már csak évi 40 milliárd köbméternyi mennyiséget, korábban ez 65 milliárd köbméter volt még 2021-re, tehát itt egy csökkenő mennyiséget terveznek az oroszok, azt vélik, vagy azt gondolják, hogy majd az északi áramlat 2 lesz, ahova elsősorban szállítanak. Valószínűsítem azt, hogy ők a saját infrastruktúrájukat is úgy alakítják egyre inkább ki, hogy gyakorlatilag az északi áramlat 2 irányába jusson több gáz. Tudni kell azt az orosz gázrendszerről, hogy ők főleg a Jamal-félsziget irányába, tehát északfele nyitnak, ott vannak nagy készletek. Ez a bizonyos Jamalról érkező földgáz, és ami egyébként az ország közepén levő gázmezők, ezek között nincs olyan nagy átjárás, ami lehetővé tenné például azt, hogy nagy mennyiségű földgáz az egyik helyről a másikra vigyenek. Tehát magyarul, hogyha a Jamalról termelnek egyre többet, akkor a Jamal irányába és az északi áramlat 1-2 felé fognak egyre több mennyiséget szállítani. Fizikailag is ez diktálja nekik az élet, és politikailag is efele akarnak nyitni.
Mi a véleményed az európai gázárakról? Mi a te prognózisod a következő 6 hónapra?
Hát az idei év az biztos, hogy nagyon magas lesz. Egyszerűen azért, mert az európai tárolók a téli időszak végével ki fognak jelentősen ürülni, és ezeket pótolni kell. Márpedig az látszik, hogy a politikai feszültség és a nagyon magas LNG árak miatt is ezeknek a pótlása, ezeknek a készleteknek nem lesz olcsó. Tehát ez a helyzet, hogy egyszer fel kell tölteni a tárolókat, ez biztos, hogy magasan fogja tartani az árakat. Megnézzük egyébként a határidős piacot, ott látszik is az, hogy ez a mostani spottárhoz hasonló ilyen 75-80-85 euró per megawattórás árakat várnak a nyári időszakra. Magyarul a nyár, ami általában mindig jóval olcsóbb szokott lenni, mint a téli fűtési szezon, alapvetően ugyanolyan magas árakat fog hozni, mint mondjuk az utóbbi 1-2 hónapos időszak.
Most egy kényes kérdés, ha ilyen magas a gázár, akkor mi lesz a magyar háztartás? Mennyit kell a magyar háztartásoknak fizetni a gázért? Meddig tartható, hogy a költségvetés gyakorlatilag kipótolja a gázárat? Magyarul, még magyarabbul, hogy megállítjuk a gázárakat valahol az ország határon. Mert ugye erről van szó.
Igen, hát ez egy politikai kérdés, nem tudok válaszolni, ugyanis nem tudom, hogy a kormányzat politikája ebben hogyan alakul. Nyilván ez egyen jelentősebb különbség, de a saját becsésem szerint ez 1,5 milliárd euró között lehet ez az éves különbség, ami gyakorlatilag csak a földgáz esetében, tehát ugye nem beszéltünk még a többi szolgáltató cégről, áramról, víz és csatornákról.
Jó, de az ipari cégek, ugye a vállalatok, azok megfizetik a normális világpiaci árat?
Így van, azok normális világpiaci árat fizetnek.
És azok beépítik az áraikba?
Természetesen. Természetesen. Itt ugye ami a kérdés az az, hogy a háztartásokkal mi lesz, hogy ez a évi 1,5 milliárd dolláros különbség, ami a piaci ár és a rezsicsökkentett ár között van, hogy ez kifizeti ki. Ugye most jelenleg a költségvetés fizeti ki, ez nem egy túl optimális dolog. Én azt gondolom egyébként, hogy hosszabb távon ez nem lesz fenntartható. Talán valami olyan megoldás kellene, ami figyelembe veszi a szociális szempontokat, de a fogyasztásnak egy jelentős részét azért áttolja a háztartások felé.
Hosszabb távon ez a mai ár, ez azért csökkenni fog, szóval ez a pillanatnyi 75-80 dolláros árat említettél, ugye? Vagy eurós árat említettél, ez hosszabb távon nem tartható, vagy amíg az olajárak ilyen magasak, addig valószínűleg a földgázárak is ilyen magasan lesznek.
Azt mutatják az előrejelzések, hogy jelentős cseppfolyós földgáz kapacitás az 2025 után lép életbe. Én azt gondolom, hogy ha marad az erős gazdasági aktivitás és a növekedés a világban, akkor 2025-ig magas olaj és gázárak lesznek. Tulajdonképpen egy hasonló ciklust várok én, mint ami 2010 és 14 között volt. Ugye akkor is egy 3,5-4 éves periódusban magas árak voltak. Körülbelül ilyesmi várható most is. Előbb-utóbb a piac ezekre a magas árakra fog reagálni olyan módon, hogy sok több és sok beruházás lesz, ami előállítja azt a kínálatot, ami szükséges ahhoz, hogy ezek a piaci árak vissza menjenek egy alacsonyabb szintre.
Na most arra gondolsz, hogy alternatív megoldások lesznek?
Nem, arra gondolok, hogy beruháznak olaj- és gáztermelésbe, és lesz annyi földgáz, amiből ez az igény előállítható. Vagy igen, tehát hogy ez az igény ugye kielégíthető. Most az a nagyon nagy kérdés egyébként, hogy azért a világban a földgázkereslet miként fog majd alakulni. Azt tűnik számomra ki, hogy azért 2040-ig valószínűleg egy emelkedő kereslet lesz még a világban. Én aztban hiszek, hogy ez az egész energiaváltás és elfordulás a fosszilis energiahordozóktól egy jóval lassabb folyamat lesz, mint amire egyébként sokan számítanak. Egyszerűen olyan nagy a rendszereknek a tehetetlensége, és olyan mértékű beruházási igény van, ami nem teszi lehetővé azt, hogy ezektől az anyagoktól elforduljunk gyorsabban. Ez pedig azért azt is jelenti, hogy rendszerűen azért a energiahordozók, tehát a fosszilis energiahordozók ára azért nem fog csökkenni. Az elmúlt 10 év az egy államidőszak volt.
Vagy az következik be, ugye, amit a franciák bejelentettek, hogy az atomenergia ismét virágkorát fogja élni.
Hát nagyon úgy tűnik, hogy a nukleáris energia ismét a reneszánszát élheti. Nem csak ez a hír volt, ami nagyon érdekes volt, hanem például Kína, aki ugye bejelentette azt, hogy a következő 15 évben 140 darab erőművet szeretne átadni.
Mármint
atomerőművet, ami ugye azt jelenti, hogy jelenleg a világban 660 körüli atomerőmű van, tehát hogy annyit építenének ők most 15 év alatt, mint ami az elmúlt 30 évben összesen épült. Tehát egy komoly fejlődés van, és egyébként például az úgynevezett ilyen moduláris energia termelő nukleáris egységek iránt nagyon komoly kutatásfejlesztés indult a világban. A Rolls-Royce-tól kezdve, ugye aki egy angol cég, egészen az amerikaiakon át, a kínaiakig, mindenki most moduláris nukleáris erőműveket szeretne építeni. Tehát lehet, hogy ez okoz tényleg egy reneszánszot itt.
Köszönöm a beszélgetést Plecser Tamásnak, az Erste befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjének, és további kellemes napot kívánok neked.
Köszönöm szépen.
Ez volt a prémium kategória. A megfontolt befektetőknek a Budapesti Értéktőzsde szakmai együttműködésével. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.